Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetési alapigét, amely János evangéliumának második fejezetéből hangzik, az első 11 versben találjuk megírva, következőképpen. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder, a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vetreket vízzel, és megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában. Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ámen. Kedves testvérek, hát ahol Jézus ott van, ott biztosan történni fog valami. Ahol Jézus jelen van, ott egy dolgot biztosra vehetünk, nem sok dolgot, mert azt nem tudjuk, hogy micsoda, de azt biztosra vehetjük, hogy ott előbb vagy utóbb valami történni fog. Hogy Jézusnak a jelenléte az sohasem hatástalan. Sem akkor nem volt hatástalan, sem ma nem hatástalan, sem a jövőben nem lesz hatástalan. És voltaképpen mindegy, hogy Jézus hogyan kerül ebbe a történetbe. Különleges történet ez, a Kánai mennyegző ezt a címet viseli. Én azt javaslom, hogy az elejétől kezdve próbáljuk meg ilyen kis részenként végig menni ezen a történeten. Nem titkolom azt, hogy inkább az első részére fogok koncentrálni. Rengeteg igehirdetést lehet erről meghallani, rengeteg sok tanulmányt, lelki iratot meg, áhítatot meg, mindent. Mindenki mindig a borrá változtatásról prédikál, de hát én most nem arról szeretnék, hanem az a történet elején lévő dolgokról, amik legalább olyan izgalmasak, és ahol amiről nem sok helyen olvastam az előkészületeim során tanulmányokat, meg prédikációkat, úgyhogy erről szeretnék beszélni, hogy hogyan is kezdődik ez a történet, mert hiszen az első részben is borzasztó érdekes dolgokat találunk. Azt mondja, hogy ott volt Jézus anyja. És aztán egy külön mondatba írja azt, hogy és Jézust is meghívták meg a tanítványait is. Ezen tűnődtem, hogy hogyan kerül Jézus a képbe, hogyan kerül ő oda erre a mennyegzőre. Hogy vajon miért említi János, miért olyan fontos neki azt, hogy azt említse először, hogy meghívták Máriát, és aztán másodjára említi azt, hogy egyébként Jézus meg a tanítványai is ott voltak. Érdekes, már voltak Jézusnak tanítványai. Úgyhogy még nem tett semmit, még nem tett jelet, még nem tett csodát. Már is ott voltak azok az emberek, akik Jézust követték. Másképpen működött még persze akkor a világ, mint ahogy 50 évvel ezelőtt is, vagy talán még 30 évvel ezelőtt is mást jelentett egy esküvő. Mást jelentettek a szokások. Két hívunk meg, két nem hívunk meg. Két hívunk meg azért, mert ő is meghívott bennünket. Meg mekkora sértődések vannak faluhelyen abból, ugye, hogy hát az én nagymamám is meghívta az ő nagymamáját, úgyhogy nekünk, az én unokáimnak is meg kell hívni az ő unokáit. Ezer íziglen. Mekkora hagyományok voltak ugye régen ebből, ezek már talán egy kicsit lazultak, de hát azért abban az időben is jelentősége van annak, hogy ott volt Mária, ott volt Jézus, csak éppen nem tudjuk, hogy miért volt ott Jézus. Milyen jogon volt ott Jézus. Azért volt-e ott Jézus, mert Máriát hívták meg, és ha már Mária ment, akkor illett elvinni a fiát, és ha már a fiát elvitte, akkor a barátait is illett elvinni, vagy hát ott megjelentek akkor egy népes kompániával. ezt csak azért mondtam el, mert számomra az a nagyon izgalmas ebben és elgondolkodtató, hogy Jézus mindegy, hogy hogyan, de valahogy belekerül, oda kerül ebbe a történetbe. És engem sokkal inkább foglalkoztat most az, hogy nem tudom, hogy Jézus hogy kerül oda, mert ha azt vesszük, az én életemben sem tudom, hogy Jézus hogy kerül. Tehát, hogy hogyan, nem világos, hogy Jézus hogyan jött be az én életembe, hogyan változtatott meg, hogyan szólított meg. Ezernyiféleképpen történhetett ez. Hát Jézus, szóval hogy kerül oda? Udvariasságból, őszinte meghívásból. Valaki nagyon őszintén kifejezetten Jézust hívta oda, vagy csak úgy betévedt, vagy csak úgy negyed ágról valahogy, hogy oda keveredett. Hát nem így van a mi életünkben is, hogy Jézus hogy kerül oda. Van, akinek merő udvariasságból kerül az életébe Krisztus, mert úgy illik. Mert illik kereszténynek lenni, illik Jézust követni. Van, aki, hogy ezzel a bizonyos körökben gyakran használt képpel éljek, behívta az életébe Krisztus, tehát hívta, kifejezetten kérte Jézust, hogy legyen az ő életének a része. Ezerféleképpen kerülhet az életünkbe Jézus, és ahányan itt ülünk, pontosan ugyanannyiféleképpen kerül Jézus az életünkbe. Hogy van olyan közülünk, aki szinte percre pontosan, órára pontosan meg tudja mondani, hogy mikor történt az ő életébe az, amikor megértette, elfogadta, magáévá tette, hogy mondjam, befogadta Jézust a szívébe, most egy kicsit ilyen furcsa képek ezek, de értik a testvérek, hogy miről beszélek. Valaki ezt percre pontosan meg tudja mondani, egy élmény, egy ige, egy bibliaóra, egy találkozás, egy élmény, egy megmenekülés, egy kiszabadulás. Szóval ezernyi történetünk van. Valaki így egy pontszerűen meg tudja mondani, nekem 2006, nem tudom mikor. Van, aki azt mondja, hogy én ezt így nem tudom megmondani, mert amióta megszülettem, a szüleim meséltek róla, a nagyszüleim meséltek róla, a szívemben egyre növekedett Krisztus, mindig ott volt valahogy. Néha jobban éreztem, néha kevésbé éreztem. Természetes volt az, hogy Jézussal élem az életemet, természetes volt az, ahogy imádkoztam. Ezeknek a testvéreknek nyilván nem fogják azt mondani, hogy mi volt az a konkrét pont, nem is lehet és nem is szabad, hanem ezeknek az embereknek a szívében szépen növekszik a Krisztus. És ők ugyanúgy nem tudják, hogy hogy kerül oda, mint az az ember se tudja, aki így az időpontot meg tudja mondani. És ebben a történetben ugyanez van. Nem tudjuk, hogyan kerül oda Jézus, de ott van. És ha már ott van, akkor ez válik igazán fontossá, hogy az én életemben, vagy a testvérek életében hogyan jött Krisztus, azt nem tudjuk megmondani. De valahogy oda került. Lehet, hogy van, akinek merő udvariasságból. És az is rendben van. Ezt mondom, az is rendben van. És valakinek ez egy merő kívánsága volt, egy síró imádsága, egy kérése. És az is egy legitim út. Nem az számít, hogy hogyan történt ez. Nem az számít, hogy Jézus hogyan kerül az életembe, hogy az Isten hogyan kerül az életembe. Ez nem számít. Az számít, hogy ott van. Mert ha ott van, akkor a történetből látjuk, hogy előbb-utóbb valamit fog csinálni. Van úgy, hogy a mi életünkbe is bekerül Jézus. Valamikor bekerült. Lehet, hogy éppen most kerül be. Lehet, hogy most van az ideje annak, hogy Jézus közeledjen számomra. Más számára itt a templomban talán az elmélyülésnek és a megerősödésnek van itt az ideje, de az biztos, hogy Jézus a szívünkben, közöttünk és bennünk akar lenni, és a történetnek ez az egyik nagyon fontos tanulsága ezen a ponton, hogy ha Jézus ott van, akkor ő valamit fog csinálni. Előbb vagy utóbb valamit fog csinálni. Ebből talán a kedves testvérek most azt hallották ki erőteljesebben, hogy valamit fog csinálni. Talán sokan elsiklottak azon két szavam felett, hogy előbb vagy utóbb, pedig ennek legalább olyan jelentősége van, hogy mikor cselekszik Jézus, mikor csinál valamit. Hát előbb vagy utóbb. Nem akkor, tehát az biztos, hogy nem akkor, amikor én azt mondom, hogy most. Nem akkor, Isten nem akkor ad nekem, amikor én azt mondom, hogy ezt most kérem. Mi így képzeljük, de nem így van. Mi a most emberei vagyunk, a most kell minden, Jézus most tegyen valamit, most gyógyítson meg, most mutasson utat, most vagyok beteg, most adjon nekem gyógyulást a gyerekemnek, anyukámnak, bárkinek gyógyulást, most érkezzen meg az áru Kínából lehetőleg holnap, ugye népszerű hirdetések, már ma éjszaka útnak adjuk, már reggel ott lesz a, nem tudom én, a átvételi ponton. Most legyen a doktor, most legyen elérhető, este 9-kor hadd hívjam fel, szóval, hogy a most, mindig minden most történjen, de miért történjen mindig minden most? Hát ez a világ divatja, hát ez nem így volt régen. Ennek nem így kell történnie. Ha nem most történik, az ugyanúgy rendben van, mint hogyha valami éppen véletlenül most történik. Csak én azt várom, hogy most történjen. Pedig ebben a történetben miről van szó? Hogy ott van Jézus, valahogy oda kerül, mindegy, hogy hogy kerül oda, de ott van, és mit csinál Jézus? Semmit. Az ég világon semmit nem csinál. Vár. Ünnepel, beszélget, együtt van a többiekkel. Senki nem tudja, hogy ez kicsoda ott. Hát nem így van a mi életünkben, most én mindig így kapcsolni fogom a mi életünkhöz ezt a történetet. Hogy ott van Jézus, és ott van, de én nem érzem, nem látom, nem tapasztalom, de mégis ott van, és vár, mert most még nincsen valaminek az ideje. Én azt akarom, hogy mindig azonnal legyen ideje, de nincs még ott azonnal az ideje. Ebben a történetben János evangélista megmutat egy nagyon fontos dolgot, és ezek közül pedig az egyik, amit szeretnék kiemelni, az pontosan az, hogy Jézus akkor is jelen van, hogyha én nem érzem. Hogy Isten akkor is velem van, hogyha én most itt ebben a pillanatban nem tudom megtapasztalni. Akkor is ott van, ott ő mellettem. Most nem csinál semmit. Most csak úgy egész egyszerűen van. Készenlétben van talán. És ez nem azért van, mert Isten örömmel nézi azt, hogy mi szenvedünk, és hogy egy gyászoló, egy szenvedő ember vigasztalást kér az Istentől, és mint hogyha ezt az Isten örömmel nézné, hogy én ezekben kínlódom, meg hogy gyógyulni akarok, és még nem tudok gyógyulni, meg lehet, hogy nem is fogok gyógyulni. Nem azért van, hanem azért, mert az ember mindig a mostban él, és az Istennek más időszámítása van. Isten máshogy látja ezeket az időket, és azért legyünk annyira őszinték, hogy azt ki tudjuk, vagy ki merjük mondani, hogy Isten jobban tudja ezeket az időket, jobban tudja, hogy mikor, minek van itt az ideje, mikor jön el az, amikor neki így bele kell nyúlnia az életembe, valamit kell csinálnia, valamit cselekednie kell, és mikor van annak az ideje, amikor jobb az, hogy most nem jó hozzám, most hagyja, hogy hadd menjenek a dolgok. Mert ilyen is van. És aztán mi történik ebben a történetben? Hát ez is milyen érdekes, nem? Hogy Mária mit mond Jézusnak? Azt mondja, hogy nincs boruk. Ennyi. Nincs boruk. Ez borzasztóan érdekes, hogy nem tudjuk, hogy ezt hogyan mondja. Ez fölháborodottan, csalódottan? Vagy akar valamit Jézustól? Nem biztos, hogy akar valamit Jézustól. Hiszen Jézus ezt tette első jelként a Galileai Kánában, így végződik ez az ige, tehát ez előtt még nem csinált Jézus csodát. Nincs semmilyen csoda. Hát Mária nem azért mondja Jézusnak, hogy figyelj Jézus, lendülj egy kicsit munkába, mert hát látod, valamit kellene csinálni. Micsoda szégyen, hát elfogy a bor, micsoda szégyen. 10 órakor egy esküvőn elkezdeni vizet adni, igaz? Micsoda szégyen. Hát itt is ez történik. Mária nem azt kéri Jézustól, hogy valamit csináljon, hanem egész egyszerűen tesz egy megállapítást. Azt mondja Jézusnak, nincs boruk. Ugye ez felhúzott szemöldökkel, kérdő módon teszi. Hát ezt nem tudjuk. De mondja, egy megállapítást tesz. De ez olyan, mint a mi imádságunk, hogy ahhoz, hogy Jézust, hogy bocsánat, hogy így fogalmazom, de most ezt nem tudom máshogy mondani, ahhoz, hogy lendületbe hozzuk az életünkben, tehát valami csodáját kérjük, vagy útnak indítsuk az életünkben, ahhoz nem arra van szükség, hogy én kérések halmazával lássam el őt. Drága Uram, ezt kérem, hogy ez legyen, meg az legyen, meg az legyen, főleg sokszor azért, mert én magam sem tudom, hogy mi az, aminek lennie kellene. Sőt, én nem tudom, hogy mit kérhetnék az Istentől. De egy dolgot tudok, el tudom mondani azt, hogy mit látok magam körül. Meg hogyha elég mélyen a lelkemben nézek, akkor el tudom mondani azt, hogy én mit érzek, mi van bennem. És akkor az úgy fog történni, mint itt a történetben, hogy Mária azt mondja, hogy nincs boruk, és akkor Jézus elindul. Illetve nem azonnal, hanem majd egy idő után elindul. Hogy nem lehet, csak így teszem fel a kérdést, hogy nekünk is erre lenne szükségünk. Hogy nem drámázni állandóan a kéréseinkben. Hogy az ember szeret, hogy meg fogunk halni, kérni, Uram, ezt csináld, azt csináld, hanem egészen egyszerűen elmondani azt, hogy Uram, ezt élem át. Ez van bennem, ez a nehézségem. És akkor a végén oda tenni azt az egyetlen őszinte kérést, amit mégis ki tudok mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Mert egyébként a hitünk fejlődését ebben tudjuk lemérni. Ha sokat kérünk és kevés dologért vagyunk hálások, akkor az út elején vagyunk. Ha kevés dolgot kérünk és több mindenért vagyunk hálások, akkor már előre járunk. Akkor már közelebb járunk az Istenhez. És az az igazi profi, aki már csak annyit mond, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy én nem kérek semmit, mert végül is most mit tudnék kérni? Hát az Isten úgy is adja, úgy is tudja, úgy is látja, jobban, mint én. Ha én csak kérek, akkor csak magam számára okozok talán fájdalmat. Legyen meg, Uram, a te akaratod. Ezt tudjuk kérni. Ez az egyetlen őszinte kérés, amit jó lélekkel ki is tudunk mondani. Szóval Mária egész egyszerűen egy megállapítást tesz. Nincs boruk. És aztán meglepő lehetett, amikor Jézusnak jött a válasza. Nem azt mondja Jézus, hogy na, várjál, édesanyám, akkor most figyelj. Hanem azt mondja, hogy azt mondja, most te rád tartozik, vagy rám? Nem a mi dolgunk. Majd még nem jött el az én órám. És Mária mit gondolkodhatott ezen? Hát szóval Mária egész életét az ilyen dolgokon való vagy szívében forgatással tölthette, hát már angyal megjelenik, Jézusnak nevezd, 12 éves Jézus a templomban, szóval ott vannak ezek a történetek, amikor Mária valamit forgat a szívében, hát ezt is forgathatta a szívében, hogy nem jött még el az én órám. Mit jelentett ez, hogy nem jött el az én órám? De hozzátesz egy nagyon fontos dolgot, az, hogy azt mondja a többieknek, hogy figyeljetek, bármit mond Jézus, tegyétek meg. És ez nem azt jelenti, hogy az én kicsi fiam bármit mond, akkor azt csináljátok. Ez nem azt jelenti, hanem ez én úgy látom, hogy ez már előzetes bizalom. Hogy nem tudja, hogy Jézus csodát fog tenni. Hát ez még nem csinálta meg az első csodáját. Az első csoda előtt vagyunk. Hanem azt mondja, hogy hát, ha valami fog történni, csináljátok, amit ő mond. Tegyetek eleget az ő kérésének. És milyen furcsa lesz, majd később, amikor Jézus kér. Mit kér? Hozzanak ide a 6 vödör vizet. 6 vödör vizet? Hát milyen kérés ez? Hát nem ezt kértük, hogy bort kértünk. Ugye, hogy mint hogyha olyan dolgokat kérne néha Jézus tőlünk, ami a hétköznapi olyan... Szóval mi azt hiszik, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon nagy dolgok, és hát a hétköznapi egyszerű dolgokban fog csoda történni. Mert Jézus vár, még nem rohanok oda előre, hogy Jézus vár, és akkor azt mondja, hogy egyszer eljön az idő. Egyébként a Bibliában, amikor az időt említik, akkor 2 szó van erre. Felnőtt konfint tanultuk, a szeretetnek 3 szava van, az időnek 2. Magyarul nem tudjuk jól lefordítani, mert mind a 2 időt jelent. Az egyik szó az úgy hangzik, hogy kronos, a másik pedig úgy, hogy kairos. A kronoszt arra használja az újszövetségi görög, meg általában a biblikus gondolkodás, az az idő, ami rohan, amit nem lehet megállítani. Tehát a fizikai idő. És a kairos, az ezzel szemben pedig az az idő, ami az alkalmas időt jelenti. Ami valamire alkalmas. És ez a 2, ez nem esik egybe sokszor. Hogy hiába van kronosz, mert az megy, de kairos nincsen. És itt is ez mondja, nem jött még el az én órám, nem jött még el az én időm. Kronosz van, tehát az megy, persze, halad az idő, lehetne. De a kairos, az alkalmas idő, amikor most van az ideje, most van az alkalma, az még nem jött el, az még nincs itt. Na de aztán egyszer, testvérek, és most már vége felé közeledve, egyszer, amikor aztán Jézus kéri a tanítványait, amikor valóban eljön az ideje, amikor azt érzi, hogy na most, hogy eddig ott ült, szépen csendben, és akkor egyszer eljön az ő ideje. Azt mondja, hogy hozzatok ide 6 vödör vizet, mondja a szolgáknak. Milyen egyszerű kérés ez, nem? És a szolgák is mit gondolhattak, 6 vödör vizet, hát milyen szégyen, hogy itt bor sincsen, vizet iszik mindenki, és akkor még ő is itt mit akar csinálni ezzel a 6 vödör vízzel? Valóban kér, És mire van szükség? Itt egy dologra van szükség. Ahhoz, hogy a tanítványok komolyan véve, amit Mária mondott, fogadjanak szót, vagy hát tegyék, amit mond, valójában megtegyék, hiszen ilyenkor nem történik meg a csoda. Nem nagy dolgot kér Jézus. Jézus kér, de ezek nem nagy dolgok, hanem egyszerű, hétköznapi dolgok, amiből a csoda ki fog nőni, amiből a csoda meg fog történni. És a tanítványok engedelmeskednek neki. És itt van ez a mi életünkkel is. Lehet, hogy kérek Jézustól valamit, hogy észreveszek valami szükséget, hogy valami szükséget szenvedek az életemben. De egy-két hét, egy-két hónap, talán egy-két év is eltelik, vagy lehet, hogy még több is eltelik, mire Jézus azt mondja, hogy na most jött el az idő. Eddig is lehetett, hogy lehet, hogy lett volna rá lehetőség, de most jött el a Kairosz, most van itt az idő, most van szükség a segítségre, most van szükség a csodára. Sokszor nem azonnal teszi, hanem később, amikor az idő alkalmas, hiszen az idő az Isten kezében van. De testvérek, hát amikor megteszi, akkor minden megváltozik. És ahol Jézus ott van, ott ez valamikor előbb vagy utóbb, lehet, hogy inkább utóbb, de be fognak következni ezek a változások. És nem is gondolják a tanítványok, hogy amikor eleget tesznek ennek a borzasztó furcsa kérésnek, hogy akkor ők tulajdonképpen a csodát készítik elő. És nem is gondolják a tanítványok, most csak képzeljük oda magunkat ebbe a történetbe, ha eddig még nem ott lettünk volna. Hogy hozzá cipelik azt a kőveder, ilyen kővödrökben voltak ezek ilyen tisztálkodási, vagy hát ilyen rituális tisztálkodási eszközök voltak, cipelik a nehéz vödröket oda Jézushoz, és nem is gondolják azt, hogy nem telik bele fél perc, 30 másodperc múlva a legnagyobb csodát fogja ott mindenki megtapasztalni. Jézus csodáját. Hogy tulajdonképpen erre nincsenek fölkészülve. Hogy érzik, hogy valaminek történnie kellene, nem azonnal történik, de amikor Jézus azt mondja, hogy na most, akkor ott azonnal. És ezt csak azért mondom így, itt a legutolsó bekezdésben, mert amikor Jézus viszont a mi egyszerű hétköznapi tetteinkkel is megcselekszi a csodáját, akkor ott viszont azonnal megtörténik a csoda. Ott aztán nem olyan szép, fokozatos lesz a dolog, hanem ott valami azonnal a helyére kerül, valami azonnal történik. És tulajdonképpen erre föl kell készülni. Tehát aki Jézussal éli az életét, akinek számít az Isten, annak ez kell, hogy számítson. A türelem és a türelem után bekövetkező hirtelen csoda. Ott lesznek ezek a csodák az életünkben. Szerintem ott lesznek, mert azért ebben a történetben, ami történik, az ma is történik. És ma nem borrá változik a víz, mert ma máshogy működnek ezek a dolgok, de Jézus ugyanúgy teszi ezeket a csodákat. Hogyha ott van Jézus az életünkben, akkor számítsunk rá, és higgyünk benne, hogy ő csodát fog tenni. Nem azonnal, és biztos nem akkor, amikor én kérem. De hogy valamikor, amikor ő jónak látja, és úgy, ahogyan ő jónak látja, abban egészen biztosak lehetünk. Ámen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, hogy Te velünk vagy, és köszönjük, hogy akkor is velünk vagy, ha éppen nem veszünk Téged észre, vagy nem tapasztalhatunk Téged meg kézzelfogható módon. Ahogyan ott ültél a mennyegzőn, ezen az esküvőn, ezen a lakodalmon, sokáig talán szótlanul, így van ez a mi életünkben is, hogy itt vagy velünk. Néha érzünk, néha nem, néha megtapasztalhatunk, néha kevésbé, de tudjuk, hogy Te tudod, hogy mikor jön el annak az ideje, amikor valamit kell tenned. És tudjuk, hogy ezt meg is teszed. Urunk, arra kérünk Téged, hogy legyen meg a Te akaratod. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.